Szeretnélek kérni benneteket, hogy a Római Levél 8. fejezetének a 31-es versétől egészen a 39-es versig olvassátok végig ezt a fejezetet, azért, hogy tudjátok, hogy mit vallotok meg. És csak akkor kell megvallani, hogyha ezt hiszitek, meggyőződtetek róla. Szeretek az Úr Jézust, és hiszitek, hogy ő képes megtenni ezt veletek. Jó, addig én is most csöndben maradok, és akkor nyugodtan tudtok olvasni. Csak annyit elmondok, hogy én sokszor ezt úgy nem tudtam értelmezni ezt a részt, hogy van egy kérdés, ugye, hogy ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ez, régen mindig úgy olvastam, hogy hát ez a válasz, hogy megijedtem. Gyorsan aztán rájöttem, hogy nem, hát ez nem válasz, hanem egy következő mondat, hogy ki vádolná Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Ha Isten megigazított, akkor nem vádolhat senki. Jogosan nem, aztán csak próbálkoznak vele, de az már nem jogos. Úgyhogy csak azért mondom, hogy nekem régen gondot okozott ez a rész, de hát hála az Úrnak megértettem. Aztán kérlek benneteket most, hogy aki tényleg ezt hittel és meggyőződéssel tudja mondani, vagy szeretné, hogy ez legyen az életébe, akkor közösen valljuk meg, így egyszerre egy tempóba fogjuk akkor mondani. Jó? Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindjájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és eszedezik is értünk. Ki választaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted gyilkoltak minket mind nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Úr Jézus Krisztus, én köszönöm azt neked, hogy vállaltad a szenvedést azért, hogy ezt a szeretetet meg tud velünk osztani. Köszönöm azt, hogy itt bár nyomorúságunk van a világban, de mégis eljön majd egy nap, amikor mi nem fogunk többé nyomorogni, nem lesz szenvedés, nem lesz halál, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom. És köszönjük, hogy te azért vállaltad mindezt, hogy megoszthasd velünk az eljövendő világkorszakot. Köszönöm Istenem, hogy ennyien igen mondtunk már, és tényleg meggyőződésből tudtuk ezt mondani. Szeretnék azért imádkozni, hogy áld meg most, Uram, a te igédet, hogy győzd meg bennünket továbbra is, és bátoríts, törzs meg reménységgel a szívünket, és akik még nem a tiéd, Uram, őket is győzd meg arról, hogy mennyire szereted őket, és kérlek, hogy erre a szeretetre tudjanak nyitott szívvel reagálni, és kérlek, hogy fogadjanak be téged. Így imádkozom, Úr Jézus, a te nevedben és a te érdemeidért. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Kérlek benneteket. Próbálok rövid lenni, mert jöttünk idefele, aztán feleségem mondta, hogy röviden prédikálj, hogy elérjük a vonatot. Úgyhogy mondtam neki, hát ezt úgyis el fogom mondani, mondta, nehogy elmerjem mondani. Csak elmondtam. Hát egy érdekes témáról szeretnék beszélni. Van egy kedvenc igeversem. Azóta lett... Hát mindegy kedvenc, de ez úgy különösebben is sokszor följön bennem, és sokszor bátorít, sokszor megtölt reménységgel. Ezt az igeverset nagyszüleim sírján olvastam először. Ők még nem haltak meg, de már megcsináltatták maguknak a sírt, és föliratták rá ezt a verset, hogy nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. És szeretnék erről beszélni szegényes tapasztalataimból, de amit így az Úr így megadott nekem, vagy amit igéből megláttam, azokat megosztom. Körülbelül 1-2 éve volt az, hogy kezembe akadt Richard Wurmbrandnak a könyve, Megkínozva Krisztusért című könyv. Elkezdtem olvasni, és hát megragadott, hogy bizonyos embereknek mennyit kellett szenvedni Jézus Krisztusért. És akkor gondolkoztam én is, hogy hát én azt hittem, hogy nekem olyan sok szenvedésem van, olyan sok nyomorúságom van, hát én hát fú, ennél már nem is lehetne többet kibírni, ha katolikus lennék, már boldog lennék, meg utána szenti avatnának, így gondolkoztam ezen, hogy ez egy kicsit túlzás, de tényleg úgy éreztem, hogy nekem van a legtöbb problémám. És elgondolkoztam azon a könyvön, amit olvastam, hogy mennyi szenvedés kellett kibírjanak azok az emberek. Azt olvastam más könyveket is, ugye Mennyei Ember című könyv, az nem írja le a szenvedéseket, de azért elég sokszor utal rá, hogy bebörtönzés, kínzások is, és miket kellett átélni. És na, lehet, hogy már tapasztaljuk mi is a megkülönböztetéseket, a beszólásokat és ezt-azt, meg egyáltalán az, hogy elég nehéz itt a világban meglegyünk így keresztényként, és elég sok probléma adódik abból, hogy mi keresztények vagyunk. Nem nekünk, hanem így konfrontálódunk nagyon sok fronton a világgal. És ezért gondoltam azt, hogy szeretnék erről beszélni, mert mostanában hirdetnek ilyen nagyon szép evangéliumokat, hogy ha megtérsz, akkor nem lesz problémád, megoldódnak a gondjaid, akkor végre az egészséged helyre fog állni, meggyógyulsz mindenből, aztán anyagilag is topra kerülsz, és nem lesz többé szenvedés, mert Jézus Krisztus ott van, és ő segíteni fog neked, és megvan írva ez is, megvan írva az is, és mindent mondanak, és mondják ezt az evangéliumot, ami egy sikerevangélium, és semmi nincs benne a szenvedésről. Csak arról van benne, hogy Jézus feltámadt, és Jézus így, és Jézus úgy. Ez mindig az, tehát nem azt mondom, hogy ez hazugság lenne, hogy Jézus feltámadt, és hogy milyen gazdag. De hát az evangélium szenvedés nélkül nincs. Tehát Jézus Krisztusnak a szenvedését, a keresztáldozatát nem hirdetjük, akkor nem teljes ez az evangélium. És mivel követői lettünk Jézusnak, ezért követői leszünk abban is, hogy szenvednünk kell az ő nevéért. Kinek milyen mértékben, azt Isten tudja, de ezért szeretnék erről beszélni, hogy ne egy ilyen fél evangéliumot mondjunk el, ne egy olyat mondjunk, amivel becsapjuk az embereket, és akkor közelednek Jézushoz, vagy megtérnek, és akkor utána csalódnak két hónap múlva, hogy hát de nem múlt el. Hát de még mindig vannak problémáim, még mindig szenvedek. Hát akkor valami baj van, vagy nem működik, vagy nincs is Isten, vagy ez tényleg valami csak így bemesélés volt, valami ami agykontroll, vagy valami szekta, vagy bármi. És tényleg csalódnak emberek emiatt Istenben, mert jön egy kis szenvedés az életükbe. Azért mondtam, hogy kis, mert Isten nem enged soha erőnkön felül kísérteni, és friss megtérőt Isten szerintem eléggé védelmez, egy óv, amennyire csak lehet, aztán hát valakik bekerülnek egyből a mély vízbe. De azért Isten mindig megtehetje őket úszni, vagy ott van mellettük. Szeretném is ezt az igét felolvasni. Pál levele a Filippiekhez, az első fejezet, 18. versétől. Arról van szó, Pál apostol azért, mert hirdette az evangéliumot, börtönbe került. És a Filippi gyülekezetnek ír, azt mondja a Filippi gyülekezetnek, nagyon szeretlek benneteket, ti is szerettek engem, azt tudom, és mindenben mindig részes társaim voltatok, részt vállaltatok az evangélium hirdetésében, részt vállaltatok abban, hogy befogadtatok engem, támogattatok engem, imádkoztatok értem, sőt, követőim is lettetek sokan, ti is ezt csináljátok, és hát most börtönbe vagyok. És így a börtönből ír nekik egy bátorító levelet az ő szenvedéseiről, valószínűleg olyan embereknek, akik ők is szenvedtek elég sokat, és írja közben nekik azt, hogy hát örüljetek, hát ennek is, ismét mondom, örüljetek. Szeretném akkor a 18. verstől felolvasni ezt a részt. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus szellemének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben nem fogtok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni. Én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőzőve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindjájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy szellemben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért. És hogy semmiképpen bocsánat, és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Hát először is, nekem az élet Krisztus, meghalás nyereség. Nagyon rossz látni azt, hogy sok keresztény ember is úgy van vele, de nem keresztények is, hogy a halál úgy jön be már a képben, mint megoldás. Hogy öngyilkos leszek, mert akkor van, megoldódnak a dolgaim. Vagy ó, hogyha meghalok, akkor nem lesznek gondok, én már alig várom, hogy meghalljak, mert akkor lezáródik végre egy fejezet az életembe, akkor majd biztos újra kezdek tiszta lappal mindent, vagy már túl leszek a dolgokon, és nem kell többet szenvedni, és vágynak az emberek sokszor a halálra. És úgy tekintenek a halálra, mint egy megoldásra, vagy egy alternatív lehetőségre, hogy hát miért ne? És ez nagyon veszélyes dolog, ilyen szövetséget kötni a halál szellemével. Hogy úgy játszogatni a gondolattal, hogy öngyilkosok leszünk, játszogatni ezzel, hogy ó, bárcsak meghalnánk, így meg úgy, meg milyen jó lesz. Pál apostol itt arról beszél, hogy a halál nem megoldás, nem alternatív lehetőség, hanem a Krisztusban hívőknek majd egy jutalom lesz, egy megérdemelt rész. Pontosabban Jézus hozzátesz, hogy mert nem fogjuk meglátni a halált, mi nem fogunk találkozni vele. Abban a pillanatban, amikor az életünk befejeződik, akkor mi elmegyünk Krisztushoz. És ő is erről beszél, hogy Krisztussal lenni. Nem arról beszél, hogy én már alig várom, végre meghaljak, nem kell semmit csinálni, nem kell dolgozni, meg már nyűgömre van ez is, meg az is, most börtönbe vagyok, hát szorít a bilincs, ez meg az, hát és már jó lenne innen is kikerülni, ha most meghalnék, akkor legalább nem szenvednék, akkor legalább mit tudom, mi lesz holnap a tárgyaláson, az se érdekelne, meghalok, és akkor kész. Nem arról beszél, hogy ha én meghalok, azaz így befejezem a földi életemet, megyek Jézushoz, és ez jobb lesz mindennél. Most összeszorult, összepréselt állapot van, szorongatnak kívülről, nagy terhek vannak rajtam, de tudom, hogy Jézus Krisztussal, majd a mennyben, ez el fog múlni. És végre kiteljesedik az egész életem, és mindaz, amiért itt harcoltam, ott végre beteljesedik, és célhoz ér, és teljes lesz. Nem úgy gondolja, hogy hát akkor majd valami kezdődik, vagy olyan bizonytalan lét lenne. Azt írja a korintusiaknak, hogy mint végső ellenség utoljára eltöröltetik a halál is. Tehát ő nem barátkozott a halállal, meg ő nem játszogatott a halál gondolatával, hogy meg kéne halni, meg ó, már bárcsak meghalnék, hanem látjátok, ő mindig arra tekintett, hogy eredményes munkát tudjon végezni Krisztusban. És megfogott az, hogy azt mondja, az élet Krisztus. Egy csomó ember azért választja a halált, vagy játszogat ezzel a gondolattal, mert vannak problémái, vannak szenvedések az életében, vannak próbatételek, és úgy van vele, hogy nincs semmi örömöm az életben. Miért is élek? Hát nem is olyan jó ez az élet, nincs benne semmi örömöm, nincs boldogságom. Akkor mi értelme? És bennem is voltak ilyen gondolatok sokszor, hogy hát minek örüljek? Most minek? Semmi nem jó. Ez se jó. Az se jött össze ma. És akkor mentem, és Istenhez még panaszkodtam is sokszor. Mondjuk ez a jobbik eset, hogy Istenhez megyek, és panaszkodok, és mondtam neki, hogy Uram, hát, dicsőítselek téged, hát tudom, szeretsz, meg minden, de hát megértheted, most nem tudlak. Mert nincs semmi örömöm az életembe. Miért adjak hálát? Hát, jó, mert megteremtetted a világot, mert szeretsz, meg minden, de ezek olyan távoljak. Hát most semmi aktuális dolog nincs, amiért hálát tudnék adni. És gondolkodtam így. És nagyon nagy próbatételekbe visz bele az Úr. Hát az a nagyon nagy az azt jelenti, hogy amit most élek át, az egy évvel ezelőtt, ahhoz képest kicsi. És akkor majd amit egy év múlva élek át, ahhoz képest a mostani is kicsi lesz, de most nagyon nagynak tűnik. De úgyhogy ezek vannak bennem. És gondolkoztam ezen. És azt veszem észre, beszélgettem emberek, és ők is ugyanígy vannak. Hogy vagy? Ez így vagyok, vagy úgy vagyok, vagy kérdezed, hogy vagy? Mosolyogját? Jól! Hát mondom, fejtsd már ki bővebben, mit jelent, és akkor három mondat után kiderül, hogy ő sem annyira jól. Persze vannak szerencsé olyanok is, akik tényleg jól vannak. Erről eszembe jutott egy vicc is, hogy a sas meg a veréb repülnek egymás mellett, és mondja a veréb, te sas, kérdezz meg, hogy vagyok. Figyelj, veréb, nem érdekel, hogy hogy vagy. Hagyjál békén, van nekem is elég gondom. De sas, ne kérdezz már, léci, kérdezz már rá, hogy hogy vagyok. Veréb, nem érdekel, hogy vagy. Menjünk már, jó, én is fáradt vagyok, ha szeretnék menni. Na, sas, ne legyél már ilyen, léci, kérdezz meg, hogy vagyok. Na jó, tudod mit, veréb? Hogy vagy? Á, sas, ne is kérdezd. És tényleg így vannak sokan. Hogy mondják azt, hogy nincs semmi örömöm, ó, velem senki nem foglalkozik, ó, senki nem kérdezte meg, hogy hogy vagyok, ó, velem semmi jó nem történt, és történik sok jó dolog, sok kicsi dolog, de á, ne is kérdezd, á, nem is volt az olyan jó, á, nem kérdezte meg tőlem senki, velem nem foglalkozott senki, ez közben foglalkozott, mert megkérdezték, de mi ugye, hát, ne is kérdezd, úgy vagyunk vele sokszor. Szóval vannak problémák és szenvedések az életünkben. Lehet, hogy nem mindenkinek, de így általában előfordul. És hát az nem mindegy, hogy reagálunk ezekre a szenvedésekre és ezekre a próbatételekre. Kétféle szenvedés van. És hát bocsánat, tehát kétféle oka van a szenvedésnek. Ezt is szeretném, hogyha ezt meg tudnánk nézni. A Péter leveléből, az első levélből. Péter első levele, 4. fejezet, 12. verstől a 19. versig. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültek a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség szelleme, az Isten szelleme megnyugszik rajtunk. Közületek tehát senki ne szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az Istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jó cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Tehát van egy olyan fajta szenvedés, amit az Úr Jézus miatt vállalunk, meg van egy olyan szenvedés, ami a saját életünk következménye. Ami megérdemel dolog a bűneink miatt, a döntéseink miatt, az elrontott dolgaink miatt, a hibáink miatt, kapunk leszidást. Mondok egy példát, elrontasz valamit, akkor biztos nem fog megdicsérni a főnök vagy a tanár, hogy ó, de ügyes vagy, pont szükségünk volt egy selej darabra, pont egy ekkora méretre, pont most, de jó, hogy elrontottad. Hanem azt mondja, hogy hát jó, hát most nincs semmi baj, akkor a hatodikat rontod el, akkor már nem ilyen szépen mondja majd, minden, de elrontunk dolgokat. És ezért ér bennünket szenvedés, leszidnak bennünket, letolnak bennünket, kényelmetlenül érezzük magunkat, ugye jogos. Ha valaki Krisztus nélkül élt, vagy él, és összehalmoz egy csomó dolgot az életébe, a döntéseinek a következményeit, és emiatt szenved, akkor most az Isten gonoszsága ez? Vagy egyszerűen csak utolérték a tettei, és a következmények? Mert a kívánság, az bennünk van, vannak kívánságok erre és arra is, megfogan, bűnszül, kitélesedve halált nem. Ez a halál, ez nem úgy kezdődik elsősorban, hogy na most holnap meghalok, öngyilkos leszek, vagy túladagolom magam kábítószerre, mit tudom, micsoda, hanem úgy kezdődik, hogy elkezdik egy szellemi halál, Istentől való eltávolodás, gyülekezettől való eltávolodás, jön egy lelki halál, kapcsolati halál, eljut az ember depresszióra, eljut az ember oda, hogy nincsenek barátai, nincsenek kapcsolatai, észreveszi, hogy nincs mély közössége senkivel, egy hívővel is előfordulhat. És aztán eljön az utolsó végstádium, amikor így testi, fizikai szinten is megvalósul a halál. Pál apostol azt mondja, hogy ez nem Istentől való. Nekem az élet Krisztus. És Jézus Krisztus azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az élet és a feltámadás. És Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Tehát most, hogyha Isten nekünk egy bőséges, bővölködő életet akart adni, akkor miért akarjuk ezt eldobni? Lehet, hogy azért, mert vannak ilyen tévképzetek ehhez a bővölködő élethez. Hogy a bővölködő élet, amiről már volt egy pár szor itt szó most az elmúlt három igehirdetésen is, hogy ez a bővölködő élet ez azt jelenti, hogy minden családtagnak van kocsia, hogy meg tudjuk ezt is venni, azt is venni, nincsenek problémák, nincsenek gondok, amiért imádkozok ma, holnap már ott van, és ilyen dolgok. Megoldódik minden kérdés az életünkben, társkérdéstől kezdve, ez a probléma, az a probléma, szóval úgy mindenen úgy átlendülünk. Imádkozunk egy nap alatt, megtanulunk angolul, vagy kínaiul, és akkor levinnyelvvizsgázunk, mert pont azt hiányzik még a diplomához, valami ilyesmi, és nem azt mondom, mert ezek lehetségesek, Isten meg tudja adni. De amikor azt gondoljuk, hogy Istennek ezt kell teljesítenie, meg hát ez benne van, hát én ezt ezért értem meg, mert hát akkor most végre megváltozik az életem, minek tértem én meg? Azért értem meg, hogy többet kelljen szenvedjek, hogy több problémám legyen, hogy megmaradjanak ezek? És amikor elkezdünk így gondolkodni, és csalódunk dolgokban, akkor úgy elkezd úgy bennünk is munkálkodni az egész, hogy hú, vajon igaza volt Istennek? Jön a hitetlenség, jön az, amiről múlt héten is volt szó, nem hiszük el, hogy ez igazság, Isten szeret, olvasuk a Bibliába, de úgy átlapozzuk, úgy nem érint meg bennünket, és úgy kezd beállni egy ilyen halál közeli állapot a mi életünkbe. És aztán ez elkezd tovább és tovább és tovább menni. Szóval azt akarom ebben mondani, hogy a szenvedés az sajnos, vagy nem sajnos hozzájárul, vagy hozzátartozik keresztény életünkhöz. Hogy miből veszem ezt? Hát abból, hogy azt írja a Biblia, hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának szenvedés által kellett megtanulnia az engedelmességet. Hát ha Jézusnak meg kellett, szerintem nekünk is meg kell. Ha Jézust üldözték, egyik szolga sem nagyobb az ő mesterénél, akkor minket is üldözni fognak. Nekünk is szorongattatásunk lesz. Magvető példázatában benne van. Ahogy hullik az ige mag, ott az emberek bekerülnek szorult helyzetekbe. Olyan helyzetekbe, amikor a világ nyomása, szorítása ott lesz az életükön. És itt is lehet dönteni, hogy ki hogy reagál. Úgy reagál, hogy nem is igaz az egész, hazudtak nekem, kész, ez nem működik, Isten nem tud nekem segíteni, meg így, meg úgy, meg amúgy, és akkor szidjuk a mit tudom én, mit, mindent, amit csak ismerünk, amit ki tudunk mondani. És csak azért mondom, mert tényleg ilyenek az emberek. Szidjuk Isten, szidjuk a lelkét, szidjuk ezt, szidjuk azt, szidunk mindenkit. De kibe csalódtunk? Sokan azt hiszik, hogy majd mi meg tudjuk váltani őket. Eljönnek a gyülekezetbe 6-szor, vagy 2-szer, és akkor már meg kéne jelenjen változás az életükbe. Hogy már olvassa a Bibliát egy hete, hogy már imádkozott 2-szer, és akkor most már minden meg kell változzon. Hát, hogyha valamit mondjuk 20 éven keresztül rosszul csináltunk, 20 éven keresztül elrontottunk, és beépültek dolgok, az nem biztos, hogy egy napról a másikra fog elmúlni. Vagy hogy mondjam így, kitörlődni bennünk. Isten meg tudná tenni, de szerintem belerokkannánk, belehalnánk ebbe az egészbe. Szóval vannak ezek a szenvedések, az, hogy hamis hitünk van, hogy ma Biblia, vagy a közösség, vagy az ment meg, oda megyünk, kérünk segítséget, és nem az jön, amit mi szeretnénk, akkor csalódunk. Egyrésztnek lehet az is azok, hogy nem Krisztushoz mentünk, hanem emberekbe bíztunk, vagy a közösségbe bíztunk, vagy más volt ott Krisztus előtt. De az is lehet, hogy egyszerűen csak értek bennünket próbák. A próbatétel, ugye, ezt tudjuk, hogy minden hívőt ér, sőt, kísértés is. Ezek olyan dolgok, hogy Jézust is érték, és szenvedett is emiatt. Elszenvedte a kísértéseket, ezt mondja a Biblia. Az azt jelenti, hogy érzelmileg rossz volt neki. Fölkavarta ez a dolog. Terheket jelentett a számára, és terheket tett rá ez a kísértés. Hogy úgy érezte, hogy be van szorítva, hogy szorongatják. Olyan, mintha egy prés alatt lenne, mintha préselnék. Ugye Gecsemáni az azt jelenti, hogy olajprés. Gondoljatok be, amikor ott küzdött. Mintha összenyomták volna, összepréselték volna őt teljesen. És minket is érnek ilyen helyzetek, hogy prés alatt vagyunk, hogy nyomást érzünk, és más egyéb. És ilyenkor elfeledkezünk arról, hogy Jézus Krisztus is előttünk járt példával. Azt mondja a Biblia, hogy ő az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, vállalta a szenvedést. Azért, hogy meg tudjon bennünket is erősíteni ebben, és meg tudjon bennünket a próbákban is tisztítani. A próba az olyan, mint egy minőségellenőrzés, minőségpróba. Mondjuk megnézik, mondjuk, hogy egy gumi mennyire jó, hogy mennyire ruganyos. Csinálnak egy szakító próbát. És akkor húzzák, ameddig csak lehet, hogy mikor pattan el, vagy mennyit bír. Ugyanilyen sokszor a mi próbatételünk is az életünkbe, hogy meddig bírjuk. Én azt értettem meg, hogy az engedelmesség, tehát nem gondolom, hogy Jézus engedetlen lett volna az atyával szemben. De azért kellett hozzá a próbatétel, meg a kísértések, mindenféle más, amiben Jézus bekerült, hogy kitűnjék, hogy na, akkor is szereti az Istent, amikor jó dolga van, amikor minden könnyen megy. Igen, hát ez automatikus, mert akkor nincsen még gond, csak úgy élhet, mint hal a vízben, de vajon akkor? Tényleg engedelmese, amikor nem könnyű, amikor szembe kell úszni az árral, amikor nem csak úgy sodródik, nem csak úgy magától jönnek a dolgok, most úgy jól mennek a dolgok, hát most megyünk a Gyülivel, a házi csoporttal, megyünk a barátainkkal, hát úgy jó irányba megyünk, történnek jóféle változások, de amikor úgy eljutunk oda, hogy szembe kell úszni az árral, és amikor gyakorlatilag egy ilyen minőségpróbába kerülünk bele, hogy akkor hogy reagálunk erre az egészre. Szóval, hát engem ez nagyon megragad, ez a rész, így Jézus Krisztusnak a szenvedése, meg az, hogy megmutatta ebben is az engedelmességét, a kitartását. Meg tudjátok, ilyen helyzetek azok, amik megtanítanak bennünket bízni Istenben, meg hinni Istenben. Meg azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos. Én sokat imádkoztam régen, hogy legyek alázatos. Azt hittem, hogy ez olyan, mint a Szent Szellem gyümölcs, hogy csak úgy megterem majd az életembe, hogy sokat imádkoztam, olvastam, mivel hát alázatos lettem hirtelen. És megmutatta az Úr, hogy itt mutatkozik meg olyan helyzetekben, amikor engem megaláznak. Amikor egy összetörő helyzet van, amikor egy összepréselő helyzet van. Hogy mennyire tudok szelíd lenni, mennyire tudok alázatos lenni. És tudjátok, itt tényleg kijön az utolsó csepp is, hogy mi van bennem. Szoktak mondani egy ilyen példát, hogy belerúgnak egy szivacsba, mi jön ki belőle. Amivel ugye előtte megszívta magát. Hogyha mondjuk víz, akkor víz jön ki belőle. Hogyha ilyen koszos mosogatóli, akkor koszos mosogatóli. És amikor én is bekerülök ilyen nehéz, szorult helyzetekbe, és úgy érzem, hogy belém rugott az élet, vagy nem tudom, hogy mondjam, te értitek, hogy minden, hogy mi jött ki belőlem. És néha úgy érzem, hogy az utolsó cseppet is kipréselik belőlem, hogy meglátszódjék, mi van bennem. Ez egy fájdalmas dolog, elárulom, nem árulok sákmacskát, de megéri, mert úgy érzem, hogy kitisztulok. Kijön az utolsó csepp is, általában elszomorodok, meglátom, hogy mi volt bent, kérem az Urat segítsen, tisztítson meg, és van egy jó hír, hogy ő megért bennünket. Jézus Krisztus ugyanúgy végigszenvedte ezt az egészet, mint mi. Jézus vállalta a szenvedéseket. Azért, hogy ne egy olyan Istent lássunk benne, aki úgy nagyon messze van tőlünk, úgy mindenek fölött van, ő mindent tud, persze, ő mindenható, ő mindentudó, hát neki könnyű. Hanem azért, hogy megmutassa, hogy ő igenis tudja értünk vállalni ugyanazokat a szenvedéseket, ugyanazokat a kínokat, mint mi. Azért, hogy amikor mi belekerülünk hasonlókba, akkor ő teljes együttérzéssel tudjon bennünket bátorítani. Úgy, mint aki részese volt ezeknek. És nem úgy, mint egy kívülálló, mint aki minden fölött van. De ezt én nagyon szeretem Jézus Krisztusban. Aztán azt is szeretem, hogy tényleg ő gyakorlatilag kitartott, értem, mindvégig. Akkor is, amikor én nem hittem benne, ő akkor is hitt bennem. És az a jó, hogy ő mindannyiunkban hisz, akik itt vagyunk. Ő hisz abban, hogy mi ki fogjuk állni ezeket a próbatételeket. Mi ki fogjuk állni ezeket a nehéz időszakokat. Mi, amikor belekerülünk majd szenvedésbe, ő hisz bennünk, ő bízik bennünk, hogy mi igenis mellette tudunk lenni, és nem fogjuk megtagadni az ő nevét. És ez nekem jól esik, hogy nem úgy indul neki, hogy na, lesz, ami lesz, 50-50%, vagy ó, hát ő úgyse olyan. És az a jó, hogy tudja, hogy mennyit bírunk. Emberileg. És soha nem engedi, hogy több kerüljön ránk, mint amennyit mi el tudnánk hordozni, el tudnánk viselni. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan nagy szenvedés szerintem ezen a világon, amit bennünket ér, hogy ne lehetne benne megállni, vagy ne lehetne győztesként kijönni. Pont azért, mert ami már emberfeletti rész lenne, az Krisztus onnastól kezdve átvállalja. Úgyhogy Jézus ezt mondta, hogy ezen a világon sok ilyen szorongattató helyzetünk lesz, sok szorongattatás, amiben belekerülünk, de bízzunk benne, ő legyőzte a világot. Ő azért jött, hogy bár ez egy keskeny út, mert össze van préselve lehet, mert annyira nagy a nyomás körös körül, hogy ez tényleg csak egy keskeny út, de maradjunk rajta. Majd kiszélesedik ez a mennyországban. Szeretnék még olvasni egy másik igerészt is most a Máté evangéliumának a végéről. Máté 26-ból. 47-es verstől, amikor elfogják Jézust a Getsemáné kertben. Mondom, egy nagyon nagy prés alatt van Jézus, nagyon sokat szenved. Akkor tényleg mindenféle szenvedés most már rajta volt. Onnastól kezdve jött a sötétségnek az órája, az atya is egyre messzebb és messzebb került tőle a bűnök miatt, amiket átvállalt, átjöttek rá a fájdalmak, a szenvedések, a betegségek, kezdték őt összetörni, ezt írja ugye Ézsaiás is, és gyakorlatilag így avval telik be ez az egész, hogy egy olyan ember, aki a barátja volt, aki közvetlen munkatársa volt, aki ott volt vele több éven keresztül, akire Jézus annyira megbízott, hogy rábízta a pénztárcáját is, ez az ember hát elárulja őt. És hogy mondjam el, hogy van egy, csak hogy majd értsük a történetet, a zsidók ugye általában úgy köszöntek, hogy salom, békesség. A görögök meg úgy köszöntek sokszor, hogy üdvözlégy, üdvözöllek. Ez azt jelentette, ilyen ez az örömnek a szavából származott, és hogy valami olyasmit kívántak, hogy örülj, legyen örömödre, kívánjuk azt, hogy legyél boldog. Valami ilyesmit kívántak. A görögök tudjuk, hogy így szerettek, így az élvezeteknek, így, rosszul fogalmazok, tehát így szerettek, szerették az élvezeteket, szerették a gyomrokat, szerették azt, és hát szerették azt, hogyha érzelmekből is mindig a jó érzelmek vannak bőséggel az életükben, és ezt kívánták egymásnak is, hogy örülj. Hogy ugye örülj most, élj a mának, ki tudja, mi lesz holnap, ugye ez is egy ilyen akkori görög kulturális felfogás volt. És így köszöntek, üdvözlégy, az hát nem egyenes fordításban, de azt is jelenteni, hogy örülj, hogy örvendez valaminek. Csak azért mondom, hogy majd nézzétek meg, hogy Jézusnak hogy fog köszönni Júdás. Aztán a másik dolog, amire majd akarok mutatni, hogy az, hogy megcsókolta őt, az a barátságnak egy kifejezése volt. Ugye ez a fileó, és ez a megcsókolás, ez a megpuszilás, ebből a szóból van, hogy fileó. Tehát ez a barátság, baráti szeretetből van. Az, hogy valakit megcsókolok, átölelek, megpuszilom, kezet fogok vele, megveregetem a vállát, ez mind egy baráti szeretetnek, egy olyan szeretetnek, hogy én szeretlek téged, mert te is szeretsz engem, mert te fontos vagy nekem, vagy kapok valamit tőled, én is tudok neked adni valamit, kölcsönös a szeretetünk egymás fele, és így fejezem ki, hogy most én megöleltelek, kezet fogtam veled, adtam két puszit, stb. Tehát gyakorlatilag ebben azt közölték egymással, hogy szeretlek, barátom, és a többi. Hát szeretném akkor most így felolvasni ezt a történetet a 47-es verstől. Még beszélt Jézus, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele, kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Azt fogjátok el. Majd egyenes Jézushoz mentve így szólt. Üdvözlégy, mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki. Barátom, hát ezért jöttél. Akkor oda mentek, rátették a kezüket, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal volt, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. És folytatódik tovább a történet. Gondoltok bele, hogy Jézus milyen szenvedést élt át, vagy mit kellett átélnie. Eleve prés alatt van az élete, és akkor egy olyan ember, akit ő nagyon szeretett, oda megy, és akkor azt mondja neki, hogy hát örüljél, én nagyon szeretlek téged. És ebben kifejezi a szeretetét, hogy elárulja, megcsókolja, és Jézus úgy reagál erre az egész, hogy barátom. hogy hát én még szeretlek téged, barátomnak tartalak téged, barátom, hát ezért jöttél. Ez megdöbbentett, hogy Jézusnak mit kellett átélnie, hogy gyakorlatilag az örömünk árát hogy kellett megfizetnie, hogy neki kik mondták, hogy örüljön. Aztán kik a következők, akik azt mondják, hogy üdvözlégy mester, örüljél, örvendjél. A katonák, akik kínozzák őt. Ugyanezt mondják. Kigúnyolják, föltöztetik, megverik, és utána mondják, hogy üdvözlégy zsidó királya, örüljél, hát te vagy a zsidó király, megkoronáztunk téged. És elkezdik neki mondani. És gondolok bele, hogy Krisztus az előtte való öröm helyett, ami ugye ott volt az atyánál, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet. És nem mondta azt, hogy hát most elég, vagy nekem ez már túl sok lenne, nem akarom átélni. Úgy gondolom, hogy ezzel Jézus megfizette nekünk az örömünknek az árát is. Mert Jézus azt mondja a János evangéliumában, János evangéliumának a 15. fejezetében, hogy én azért jöttem, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljessé legyen. Bár azt mondta, hogy nyomorúságotok lesz a világban, lesznek szenvedések, amik betelnek rajtatok és testvéréteken hasonlóképpen, de örüljetek, mert az én örömömet jöttem odaadni nektek. Ami előttem levő öröm lenne, azt én most szeretném veletek megosztani. Ezért vállalom azt, hogy olyan emberektől kapjak örömet, meg olyan emberek osszák meg velem a érzelmeiket, akik engem nem szeretnek. Olyan emberektől kapjak érzelmet, ami nekem fáj, ami engem lehúz. Olyan helyzetekbe kerüljek, ami engem összenyom, ami engem összepréssel. Olyan terheket vegyek magamra, ami szinte emberileg elhordozhatatlan. Hogy aztán majd az én terhemet adhassam nektek, ami könnyű, amit el lehet hordozni. Én olyan igát veszek föl, ezt mondja Jézus, ami gyakorlatilag összetör engem, ebbe beleroppanok, amit senki más nem bírna elvinni. De ti olyat cipelhettek, amit elbírtok. És azt mondja, egyetlen egy dolgot kérek tőletek, hogy amikor jönnek ezek a szenvedések, ezek melyen elbírható szenvedések lesznek, bírjátok ki, szenvedjétek el. Maradjatok alatta, maradjatok a teher alatt. Nem me akarjatok kimenni alól. Vállaljátok, ott leszek veletek. Egyik példa erre az, amikor Jézus fizikailag már nem bírja olyan jól a keresztet, és jön arra egy ember, elkapják a katonák, és kényszerítik, hogy vigye Jézus keresztjét. És azt írja a Biblia, hogy Cirénei Simon volt az, aki vitte Jézus keresztjét. Másik helyen meg az evangélium azt mondja, hogy hát Jézus maga vitte a keresztet. Hát akkor most biztos valaki tévedett, nem? De szerintem úgy volt, hogy fizikailag Simon vitte a keresztet, de azokat a terheket, azokat a súlyokat, amik azon a kereszten szellemileg rajta voltak, azok a vétkek, a bűnök, a sok szenvedés, a sok nyomorúság, a fájdalom, az mind Jézuson volt. Az csak Jézus vitte egyedül. Azt rajta kívül senki más nem tudta volna elvinni. És ő vitte egyedül. Azért, hogy a mi keresztünk elviselhető legyen, elhordozható legyen. Azt mondja Jézus, mindenkinek megvan a maga keresztje. És aki nem képes fölvenni, nem képes alatta maradni, az nem lehet az én tanítványom. Az nem fog tudni engedelmeskedni. Jó napokban könnyű engedelmes lenni. Jó napokban könnyű, amikor úgy senki nem hozza ki belőled alázatosságot mutatni. Jó napokban könnyű olyan szelíden megnyilvánulni, de amikor tényleg minden összecsap a fejed fölött, na akkor mi jön ki belőled? Amikor olyan prés alatt van az életed. És Jézus azért jött, hogy ezeket a szenvedéseket könnyebbé tegye, illetve ezek között a szenvedések között is megtöltse az életünket örömmel. Én azért jöttem, hogy örömötök teljes legyen. Írja más ilyen Pált, örüljetek, a ti pillanatnyi könnyű szenvedésetek, persze nem így érezzük, el nem múló dicsőséget fog szerezni. Örüljetek, amit most átéltek, az soha senki nem veszi el tőletek. Most igaz fáj, de mivel alatta maradtok, kibírjátok, olyan módon megtapasztaljátok Istennek a kegyelmét és segítségét, olyan módon meg fog edződni a hitetek, mint ahogy soha. Olyan dolgot éltek át, amit ezek nélkül, a próbák nélkül nem tudnátok átélni. Emlékszem arra, amikor hallottam ezt a prédikációt, hogy Lázár meghalt. És ugye Márta, Mária teljesen ki voltak akadva, hogy hát Jézus, mi tudtuk, hogy te tudsz gyógyítani, hát miért nem jöttél hamarabb? És szenvedniük kellett nekik is, és Jézus is átvállalta ezt a fájdalmat, ő is szenvedt, ő is sírt, és azt mondta, hogy én azt akarom, hogy megtapasztaljátok, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, hogy van hatalma arra is az Úr Jézusnak, hogy föltámasszon embereket. Sokkal nagyobb a hatalma, mint ahogy el tudjuk képzelni. Sokkal nagyobb bajokból, sokkal szorultabb helyzetekből ki tud bennünket hozni, mint amit el tudunk képzelni. Utolsó idő kereszténységéhez valószínűleg hozzá fog tartozni a mártírság is. Mert a mártírok száma még mindig nem telt be. Ez jó is, mert akkor addig tudnak üdvözölni sokan, úgyhogy használjuk ezt ki így aktívan. A mártírság nem azt jelenti, hogy én fölajánlom a szenvedéseimet ennek és ennek a megtéréséért, és én most nagyon sokat szenvedek, sőt, még ütöm magamat, önkorbácsolás, stb. A szenvedés az azt jelenti, hogy Isten amilyen próbatételeket ránk tett, amilyen nehézségek vannak az életünkben, hogy nem hagyjuk el a helyünket, nem megyünk ki alolla, nem hagyjuk ott a keresztet, hanem vállaljuk. Alatta maradunk. Nem könnyű. Ez az alattamaradás, ez ne úgy értsétek, hogy mi maradunk alul, hanem az, hogy értitek, hogy a teher cipelése, a cipelését felvállaljuk. Nem akarunk könnyíteni magunkon. Nem akarjuk azt, hogy na, én engem ez nem érdekel, majd én inkább fölveszek olyat, ami könnyű. Hát itt ezt prédikálják, nem tetszik, megyek egy másik helyre, majd olyat prédikáljanak biztos, ami nekem tetszik, csiklandós a fülem, vagy viszket a fülem, és hát itt sokkal jobb tanításokat hallok. Csia Lajos fordítja így, hogy csiklandós a fülük, és mennek olyan tanítás után, ami nekik jó. Szóval az emberek ilyenek. Ma gondoljatok bele, hogy nem kell semmi fájjon. Elmész fogorvoshoz, érzéstelenítő. Kapsz egy injekciót, érzéstelenítő. Szülés, érzéstelenítéssel, epidurálisan, így úgy. Most nem az ellen vagyok, hogy ne használjunk ilyeneket. Csak hozzászoktunk ahhoz, hogy mindent egyből gyorsan érzéstelenteni kell, minél kevesebb fájdalom legyen az életünkbe, mert nem bírjuk elviselni. Mikor régen is ezek olyan dolgok voltak, hogy ezeket elviselték az emberek, ebbe általában, így magában a fájdalomba nem haltak bele olyan sokan. Szóval az, hát néhányan lehet, hát most nem tudom. De azért mondom, hogy értitek, hogy ilyenek vagyunk. És nem is olyanok vagyunk, hogy hát ne fájjon, hanem most azonnal ne fájjon. Mert én most akarok, én most úgy akarom, hogy örüljek, most akarom élvezni az életet, én csak nekem csak az az igerészke, hogy nekem az élet Krisztus, nekem minden kell, ami Krisztusban van, minden bőség, mind ez is, az is, én nem akarok semmit szenvedni. És most azonnal kész fájdalomcsillapító, Úr Jézus, gyere, vigyél el, szabaduljak meg a világtól, vagy most azonnal gyere, gyógyíts meg, most azonnal gyere, csináld meg ezt, csináld meg azt. Persze nem ezekkel a szavakkal mondjuk, de sokszor ugye ez van így érzelmileg bennünk, vagy ez van így a gondolatainkban. Legalábbis nekem előfordult már sajnos ilyen, amikor így álltam az egészhez hozzá. És az Úr Jézus azt mondja, hogy maradjatok alatta. Mert ezek a szenvedések, ezek a próbatételek fogják kimunkálni az álhatatosságot bennetek. Az álhatatosságról ugye beszéltünk már egyszer múlt héten is, de még egyszer mondom, hogy az álhatatosság is, hogy állva maradsz, a teher alatt maradsz, kibírod, elviseled, eltűröd ezt az egészet. A szenvedés kimunkálja, mennyire vagy álhatatos. Megállod, vagy nem állod meg. Viszed, vagy nem viszed. Leteszed, vagy nem teszed le. Az álhatatosság kipróbáltságot eredményez. Tehát azt jelenti, hogy igen, ez egy kipróbált ember. Ez nem csak beszélt róla, át is élte. És ez egy nagy bizonság lesz mindenki szemében, hogy végre egy keresztény. Nem csak üres szavakkal, hanem élettel. Olyan élete is van, amiket beszél. És van valaki még mellette, van valaki még az egész mögött. De ezt nem lehet egyedül bírni, hát nem is, hanem Jézus Krisztussal. Kipróbáltság, és azt mondja, hogy a kipróbáltság pedig ugye eljutunk a reménység, ugye, reménységet eredmény az életünkbe. Reménység nem fog megszégyeníteni. Úgyhogy én is ezt látom, hogy aki minél több próbán fog átesni úgy, hogy győztes, annak egyre nagyobb lesz a reménysége, hogy hát Jézussal nem lehet olyat csinálni, ami lehetetlen lenne. Ha Jézus velem, akkor kicsoda lehet ellenem. Ha Jézus ott van velem, akkor ezt a problémát is meg fogom tudni oldani. Én nem fogom feladni, nem akarom feladni. És már gondolatba se játszunk el ezzel, hogy jó, feladom, vagy hogy bárcsak meghalnék, vagy keresni valami alternatív megoldást ebből az egészből. Hanem inkább gondolkozzunk ezen, hogy Jézus mit tett. Nézzünk föl rá a hit szerződés beteljesítőjére. Vagy nézzük meg a körülöttünk levő embereket, a bizonságtevők felhőjét, fellegét, akik ott vannak körülöttünk. Hogy ők is miket éltek át. A zsidók 11-et szeretjük idézni, és akkor idézzük az első felét. Hitáltal országokat győztek le, hitáltal megfutamítottak ellenségeket, stb. Viszont van egy másik fele is ennek a történetnek, amit annyira nem szoktunk, mert az olyan kellemetlen egy kicsit. Már maga az olvasás is, és a belegondolás is rossz érzéseket kelt bennünk. Már maga ez az egész fájdalmas, hogy végigolvasuk és végiggondoljuk. És az is, hogy már csak az a gondolat is, hogy mi van akkor, ha velünk is ez történik. Itt tudjátok, 36-os verstől, mert megszégyenítek, bocsánat, igen, mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kaldére hányták őket, juhok és kecskék bőrében bújdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és földszakadékaiban. És mindezeken, noha hit által elnyelték az írás jó bizonságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbözőről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Ez is egy példa előttünk, hogy ezek az emberek hogy bírták ki ezt az egészet. És nem csak szerintem bátorít, hogy ők hogy viselkedtek, hanem Isten még azt is mondja, hogy nézzük meg, hogy Isten tekintettel volt ránk is, hogy megtérhessünk. Még nem teljesedett be az ígéret. Vissza tudna jönni. A Jelenések könyve le van írva, már ott azok a kiontott vér, a megölt embereknek a kiontott vére kiállt Istenhez. Hogy jöjjél, Uram, szolgáltass igazságot, gyere a te igazságoddal. És meg van írva a Bibliába, hogy Isten igazságos, és a gyötrőinknek gyötrelemmel fog válaszolni. Azoknak, akik pedig türelmesek voltak, és bírták, és szenvedtek, azoknak pedig enyhülést fog adni. Akik szorongattak minket, Isten fog őket megszorongatni a végén. Akik pedig szorongatatásokat éltek át, és mégis hitet vetettek, és bizalmat vetettek Krisztusba, ők pedig enyhülést fognak kapni Jézustól. És ezt mondja a Biblia, hogy Isten ezt akarja. Minél több ember üdvözüljön, minél több ember eljusson erre. A világ vajódik. A vajódásnál, ugye szülésnél ott is ilyen szorító, vagy hogy szokták ezt mondani, összehúzódások vannak, ugye. Hát végülis ez a szorítás, ugye a gyereknek főleg. Ilyen szorító görcsök jönnek rá így a várandós hölgyekre, és gondolok bele, hogy a világon is ilyenek vannak, ilyen szorító fájások, megszorítások, itt, ott, amott, ilyen fájdalmak, olyan fájdalmak, világgazdasági, stb. Válságok, és ilyen dolgok. De ez azért van, hogy megmutatkozzék, ki van Krisztussal, és ki csak szájával vallja magának Krisztust. Magvető példázatban ott van, hogy a mag belehullott sok mindenkibe, de sokan nem bírják a gyűrődést, nem bírják a gyötrődést, és gyakorlatilag még gyökeret sem tud verni bennük az ige. Nem arról beszél, hogy nem hoz termést, hanem még meg se tud gyökerezni. Szóval én úgy látom ebből az egészből, hogy a szenvedés az hozzátartozik a keresztény életünkhöz, de nem úgy, céltalanságból. Nem úgy, hogy csak úgy szenvedünk a nagyvilágban. Nem úgy, hogy most meghalunk a sok gyötrelembe, és ki tudja, mi lesz velünk. Hát nem tagadtuk meg Krisztust, és akkor hú, hát ha majd valami jó lesz. Hanem Jézus Krisztus ezt cél alatta. Egyrészt azért, hogy kitűnjék rajtunk keresztül, hogy kibe hiszünk, hogy kibe vetettük a bizalmunkat. Hogy lehet, hogy végig szenvedtük az egész életünket, de még mindig sokkal kívánatosabb a mi életünk, mint azért, aki nem szenvedett semmit. Mert a mi életünknek volt célja, volt értelme. Mi tartoztunk valakihez, bennünket szeretett valaki. És mi is szerethettünk valakit. Sőt, általa mindenkit. Általa eljuthattunk egy bőséges élethez. Olyan megtapasztalásokhoz, amit így a szenvedések nélkül és próbák nélkül lehet, hogy nem tapasztaltunk volna meg. Eljutottunk az engedelmességre, az engedelmességből fakadó áldásokra. Isten olyan mélységét ismerhettük meg, amit eddig soha. Az ő hatalmát, az irgalmát, az ő megtartó kegyelmét, a gondviselését. Amit úgy lehet, hogy natur hétköznapokban úgy olyan természetesnek veszünk. És azért is szenvedünk, hogy tényleg, hogy ez bizonság legyen Krisztusról. Hogy megéri Krisztust választani. Hogy mi azért tartunk ki, mert valaki egyszer megtette értünk, és sokkal többet tett értünk. Valamelyik igaz barátunk, ugye Jézus Krisztus már életét adta értünk. Sokkal fájdalmasabb halálokat halt meg, mint mi. Azért, hogy nekünk ne kelljen. Amikor mi eljutunk a mennybe, akkor végre fölélegezhessünk, fölszabaduljunk. És ne csak mi, hanem más emberek is. Hogy végső ellenségként a halál, a fájdalmak és más egyéb megsemmisüljön, hogy ne legyen többi a földön. Úgy gondolom, hogy nem céltalanul szenvedünk, ha szenvedünk, hanem azért, hogy tanuljunk belőle. Hogy közelebb kerüljünk Istenhez, hogy megtapasztaljunk többet Istenből, hogy bizonságot tegyünk az életünkkel is Krisztus mellett. Hogy kívánatos legyen ezáltal is Krisztus mások számára. És hogy dicsőséget szerezzünk neki. Hogy bebizonyítsuk azt, hogyha valaki meg tudta tenni, értünk, akkor mi is szeretjük őt annyira, hogy meg tudjuk tenni. Én hiszem azt, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor nem csak ez a fileó, ez a baráti szeretet kezd bennünk lenni, hanem kezdünk kiteljesedni Istenben. És ez az agapé Istennek, ez az agapé szeretete, ez a mindent feladó szeretete kezd egyre nagyobb teret nyerni bennünk. Hogyha föl tudjuk adni magunkat is ebbe az egészbe. És fontosabb lesz mindennél az Úr Jézus. És én ebben szeretném befejezni egy igével, meg ebből a gondolattal, hogy Isten nagyon szeret minket. És nem azért vagyunk szenvedésekben, mert nem figyel oda ránk, vagy most pont nagyon elfoglalt, vagy rövidebb a karja, és most nem tud segíteni, hanem valamit akar tanítani. Vagy következménye annak, amit eddig éltünk, és meg akarja mutatni, hogy milyen életvitelünk volt, és ennek ellenére ő mennyire szeret, és kiragadott ebből, és meg fog óvni, nem engedi, hogy belehaljunk, belegebedjünk ebbe az egészbe. Meg akarja azt is mutatni, hogy neki van megtartó kegyelme, és meg fog tartani bennünket. Csak bíznunk kell benne. Bocsássátok azt meg nekem, hogy kicsit én is egy kicsit így nehezen tudok erről a témáról beszélni. Nem gondolom azt, hogy én most tökéletesen megértettem ezt a témát. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy téma. Sok kis témára lehet leosztani. És benne vagyok, és hát fáj, és nehéz róla sokszor beszélni. Akarsz róla beszélni? Hát, ne is kérdezz. Szóval így vagyok fel én, és azért van az, hogy néha kicsit furcsán fogalmazok. Hiszem azt, hogy többet és többet fogok ebből megtudni, de azt tudom, hogy másfél év óta jutottam arra a szintre, hogy másfél éve féltem attól a szótól, hogy szenvedni Krisztusért, meg mártír, amikor ilyet mondtak, akkor jaj, nem, meg minden, meg távolinak tűnt, meg el is hesegettem magamtól. Most meg egyre jobban kezdem azt látni, hogy ezt fogom csinálni. Nem azért, mert annyira akarom, hanem sajnos kell, bele fogok kerülni. És tudjátok, most már nem úgy megyek bele ebbe az egészbe, hogy hát én nem fogom kibírni, meg mi lesz velem, meg hát hú, hát én nem gondoltam, hogy ezt választottam, amikor keresztényi leszek, hanem az van bennem, hogy ki fogom tudni bírni. Nem a saját erőmből, mert hát én nem hiszem, hogy saját erőmből meg tudnám magamat tartani, de bízok Istenben, imádkozok. Ő folyamatosan készít engem, és arra, hogy egyre több és több erőm legyen az egészre. Nem tesz rám egyből egy 200 kilós súlyzót, mikor nem tudom felemelni. Most kezdtük 20 kilóval, aztán lehet, hogy jövő hónaptól jön a 25, és akkor majd egyszer eljutunk a 200-ig, és aztán pedig én is majd remélem azt fogom tudni mondani, hogy ennek ellenére bármilyen nyomorúságom van, csordultig vagyok örömmel, mert Krisztus szeret engem. Tudom, hogy az élet Krisztus, és minden, hogy megérte az életet élni, még akkor is, hogy nem volt olyan jó, még akkor is, hogy nem voltam olyan nagyon bővölködő anyagi javakban, akkor is, hogyha bővölködtem szenvedésekben, mert mindig ott volt velem Krisztus. Mindig fogta a kezem, és ő szeretett. És ő gyakorlatban is megmutatta nekem, hogy szeret. És úgy megtapasztaltam Istent, mint ahogy soha. Ez bárki elmondhat volna nekem. Legfeljebb sírtam volna egy kicsit, hogy hú, miért nagyszerű, meg ú, szegény. De így én is azt tudom mondani, hogy csodálatos volt az Úr. Megtartott, megőrzött, bízhatok Istenben, megint csak mondom, nem magamban, hogyha eljutok oda, ki fogom bírni. Mert Isten szeret engem, és ő meg fog tartani. Az ő kezéből nem fog kiragadni. És én csak arra akarok tekinteni Jézusra, aki vállalta, értem a szenvedést. Nem hagyta ott a keresztet. Egy lépés lett volna csak. Lehet, hogy ott volt Sziréna és Simona az a kereszt, de Jézus vitte annak az összes súlyát és terhét, és senkinek nem adta át. Sőt, még nekem se akarja azokat visszaadni. Még nekem se akarja még a töredékét se megmutatni, hogy mi volt rajta, mert nem tudnám elviselni. Hanem elvette rólam azért, hogy tényleg kiemeljen ebből az egészből. Ezt az igét szeretném bátorításul mondani nektek Zofóniás könyvéből. Zofóniás 3:17. Ezt sokszor olvastam. És sokszor úgy mindig átolvastam, úgy átfutottam rajta, kész. És 2 hete olvastam megint ezt a részt, és úgy fennakadt rajta a szemem. És elkezdtem gondolkodni rajta. Veled van Istened az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Akkor olvastam ezt, amikor azt mondtam, hogy hát Istenem, ki vagyok bukva, nekem nem megy, ez most mi lesz, hogy lesz, ó Uram, valahogy mutasd már meg, hogy szeretsz, és a többi is olvastam sokszor, és akkor végre boldogan örül nekem. Isten boldog, megörvendeztettem őt, megújít szeretetével, de Isten szeret, és meg akar újítani. Hú, és akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hát ezt úgy valahogy el kéne hinni. Hát de hogy kéne elhinni? Hát de olyan nehéz ezt elhinni. Vagy most ezt csak olvastam, ez csak egy sor, de hát hú, és akkor elkezdtem egy imádkozni, hát Istenem, hát hú, hát ezt olvastam, hát akkor ez csak nem véletlen volt, hogy itt tartottam és ezt olvastam, de akkor tényleg szeretsz engem, köszönöm Uram, megmaradtam, megtartottál, hú, boldog vagy, hogy így is örülsz nekem, még ilyen így is, ahogy most vagyok, meg úgy is, hogy milyen gyenge vagyok, meg akkor is, amikor mondjuk szenvedek és rossz dolgok jönnek ki belőlem a prés alól, nem tiszta a jó friss kenet, vagy szép tiszta víz. Hú, Uram, hát ez csodálatos. És jó volt elolvasni. Velem van az Úr. Ő erős. Én nem annyira, de ő erős. Megsegít engem. És ő megújít. És hogy ő újongva örül nekem, ez engem is megörvendeztet, de végre én tudtam valamit adni Istennek. Legalább csak annyit, hogy tudott rajtam örülni egy kicsit. Hogy megörvendeztettem, boldoggá tettem. Ó, végre egy olyan kellemes érzést váltottam ki Istenből. És akkor azt mondtam, hogy hát, megérte. Kívánom nektek is ezt, hogy bármilyen nehéz is az élet, meg bármilyen terhek vannak rajtatok, család miatt, munkahely miatt, iskola miatt, nem tudom, az életnek a gondjai, nehézségei, ne felejtsétek el, hogy van ok örülni, van okunk boldognak lenni, van okunk szeretni az életet, van okunk élni. Azért, hogy hirdessük az evangéliumot, meg azért is, mert nekünk az élet Krisztus. és Krisztustól mindent megkaptunk. És ne utáljátok az életet, ne szóljátok le, hogy rossz életetek van, meg nem jó, meg ez nem boldog, mert nektek az élet Krisztus. Krisztus mindent megadott. És a halál, az pedig majd jutalom lesz. A halál nyereség. Én szeretném ezt mondani. Persze azt is, hogy az evangéliumhoz hozzátartozik, hogy Krisztus meghalt, az igaz szenvedett a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. És amikor megtette, utána föltámadt, azért, hogy első zsenge legyen, hogy bennünket is ebből az elkeseredett, elcsüggett állapotból, bár lehet, hogy levette rólunk a terheket, de hogy meggönnyedve ott maradtunk, minket is föl tudjon támasztani. Minket is föl tudjon emelni. Minket is ki tudjon emelni ebből a sír gödörből. Mert lehet, hogy élünk, de ott vagyunk még a gödörbe, ki tudjon emelni. És ez a feltámadásnak az ereje még mindig munkálkodik Jézus Krisztus által az egyházban. Nem bennünk kell hinni, nem a, úgy értem, most értsétek jól, nem a Bibliában, mint könyvben kell hinni, nem abba kell hinni, hogy majd egy ember meg tud téged változtatni, hanem Jézus Krisztusban. Jézus tud neked segíteni. Persze, az, hogy megmaradjál, az, hogy a nehéz terheden valaki könnyítsen, hogy hordozzuk egymás terhét, ahhoz kell egy gyülekezet, kell egy közösség. Ahhoz, hogy meg tudj maradni, az, hogy megerősödjél, kell táplálkozni, olvasni kell a Bibliát is. Imádkozunk Istenhez, leteszünk sok terhet, sok nyomorúságot, és felszabadul a szellemünk, felszabadul a lelkünk Isten előtt. Ezek mind fontos dolgok. De az egész úgy kezdődik el, hogy Jézus Krisztus befogadod a szívedbe. És kezdődik úgy, hogy életed lesz Jézus Krisztusban, ami soha nem ér véget. Úgyhogy hát köszönöm, hogy meghallgattatok, és kívánom azt, hogy Isten áldjon meg mindannyiunkat, azzal, hogyha lesznek nehéz dolgok az életünkben, lesznek szenvedések, vagy vannak szenvedések, ne utáljuk meg az életünket. Ne akarjunk kibúvót keresni. Ne akarjunk rossz megoldásokhoz nyúlni. Ne lássuk azt, hogy értéktelen az életünk, hogy nem fogunk tudni változtatni, vagy ez már kibírhatatlan. Gondoljunk Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, amit a Getsemáné kertben, abban a présben elszenvedett, hogy mit kaptunk tőle. És még egy gondot, és most már tényleg befejeztem, hogy az úrvacsoráról kapcsolatban az jutott eszembe, akkor beszélgettünk erről, hogy mi a kenyér és mi a bor, minek a jelképe. Hát az a kenyér az Jézus teste, a vér, a bor az Jézus vére. És akkor hát gondoltam, megtört a teste Jézusnak, ugye ezáltal megtört így a halálnak is a hatalma, bűnnek is a hatalma az életünk fölött. És gondolkoztam azon, hogy hát de miért csak a bor, vagy miért a szőlőt választotta, a bort választotta második jelképként. Mert a kenyér az oké, az egyik legnépszerűbb, meg legegyszerűbb étel. Miért a bort? Miért nem a vizet? Vagy miért nem a mustot? Vagy gondolkoztam máshogy, hogy miért pont a bort kellett választani? Vagy mit tudom én, tehát elkezdtem így gondolkodni, hogy hát végülis tiszta vizet is választhatott volna, vagy bármit. És az jutott eszembe, hogy mert a szőlőt is tapossák. Elég keményen, hogy kijöjjön belőle a leve, aztán beteszik egy hordóba, érlelik, átmegy kemény érleléseken, és kicsit úgy az egésznek úgy lesz ereje, úgy testes lesz, hogy lesz benne egy kis tartalma, alkoholtartalom. És akkor úrvacsorázunk, akkor ezt is vesszük. Így emlékezünk Krisztus halálára, hogy mennyit szenvedett értünk, hogy kitaposták belőle ezt a vért, ami ránk folyt és lemosott bennünket. Hogy milyen drága nekünk ez a vér. Hát éppen ezért ne hagyjuk el a mi hitünket, ne hagyjuk el a gyülekezetünket, ne hagyjuk el a jó szokásainkat, amiket Istentől kaptunk, az igeolvasást, az imádkozást, mert ezek azok a kapcsolódási pontok, hogy mély kapcsolatot, mély átélést tudunk, mély kapcsolatot tudunk teremteni Istennel, és így mélyebb és mélyebb átélésekben lesz részünk. Úgyhogy áldjon meg az Úr benneteket is, és engem is. Köszönöm.